prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében a régió egyik meghatározó kibocsátójával, az OTP Bankkal foglalkozunk. Megjelentek a társaság 2025-ös éves tényszámai. Az elért eredmények mellett a stratégia és az idei kilátások is szóba kerülnek. Műsorunk második részében pedig egy prémium kategóriás hazai tőzsdei társaság, a Waberers csoport kerül fókuszba. Szintén frissen jelent meg a gyors jelentés, és osztalékjavaslat is megfogalmazásra került a tavalyi üzleti év után. Tartsanak velünk! Ismét kitűnő évet zárt az OTP csoport, 2025 egészét nézve 7%-os volt az eredménybővülés. Itt van a stúdióban Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Szia Robi! Köszönöm a meghívást és köszöntök minden kedves hallgatót!
Mi állt a tavalyi eredményes működés hátterében, és mennyire felelt meg az év az előzetes menedzsment várakozásoknak?
A 2025-re vonatkozó előrejelzés az gyakorlatilag tavaly márciusban történt meg, és azt kell mondanom, hogy valamennyi célkitűzést teljesítettük, sőt, enyhén túl teljesítettük. Ha részletekbe belemegyek, az a 4-5 fontosabb szempont. Az első és legfontosabb, amire talán a legbüszkébbek is vagyunk, ez az üzleti állományoknak, az árfolyamszűrt teljesítő hitelállományoknak 15%-os bővülése éves alapon. Szerintem ez európai kontextusban, de egyébként Kelet-Európában is az egyik legjobb, ha nem legerősebb teljesítmény. Például mondjuk a legnagyobb lengyel bank, a PKO BP, az csak 11%-kal nőtt, az Erste csoport 7% alatt. A jelentős dinamikában elsősorban a lakossági szegmens vitte a prémet, 18%-os volt a bővülés, ezen belül a jelzálog hiteleknél 19%, a fogyasztási hiteleknél 18%. A vállalati hitelekettől némileg elmaradó ütemben nőttek 12%-kal, de ezt is kiváló eredménynek tekintjük, főleg úgy, hogy a negyedik negyed év meglehetősen jól sikerült. A jelzálog hitelállományoknál egyébként nem csak az erős magyar év per év 21%-os növekedést emelném ki, ami jelentős mértékben a szeptemberben indult otthonstart programnak köszönhető, hanem például a bolgár jelzálog volumenek növekedését is, itt 30%-ról beszélünk, egyébként ott nem volt semmilyen támogatott hitelprogram. Egyébként pedig majdnem minden piaci szegmensben megőriztük, vagy javítottuk piaci pozíciónkat. Tovább menve a célkitűzésekben, a nettó kamatmarzs 4,34%-os volt, ez éves szinten 7 bázispontos emelkedés jelent. Itt az előrejelzés eredetileg az volt, hogy nagyjából ugyanaz, mint 2024-ben, vagyis 4,26%. Itt azt emelném ki azért, hogy az eurozóna országokban tavaly volt egy 100 bázispontos ECB kamatvágás, ami eleve negatíva hatott a marzsokra, ugyanakkor az állományi dinamikákkal ezt sikerült ellensúlyozni, illetve Magyarországon a jelentős lakossági betétáramlás szintén támogatta a marzs alakulást. Ami a költség hatékonyságot illeti, a kiadásbevételi mutatónk egy picikét nőtt év per év alapon, 41,7% volt, egyébként ez is nagyon jó eredmény. Ha ebből kivesszük a negyedik negyed évben megjelent egyszeri tételt, ez a Gödöllői Kastély program támogatás 20 milliárdos negatív hatása, akkor gyakorlatilag a 24-es év szintjén végeztünk. A hitelportfólió minősége továbbá is stabil, a nem teljesítő hitelállományok aránya, ez az úgynevezett Stage 3 arány, 3,5%, ez 2019 óta majdnem minden évben folyamatosan csökken. És ugyan a hitelkockázati költségráta egy picit nőtt, és ez döntően Oroszország miatt van, menélkül csak 16 bázispont lett volna a hitelkockázati költségrátánk, ami tavaly 66 bázispont volt, tehát ez sem rossz eredmény. Egyedül, ami csökkent egy picit, itt viszont kell magyarázatot tenni, ez a ROE mutatónk, a tőkearányos megtérülésünk, itt 1,9%-os volt az év per év csökkenés, viszont hozzá kell tennünk, hogy egyrészt ez a ráta is az egyik legmagasabb, ha nem a legmagasabb Európában, emellett pedig ehhez egy kiváló tőkeellátottság, hát ezt szaknyelven azt mondanák, hogy leverage társul, tehát a tőke per mérleg főösszeg, ami 11%-os, több mint duplája, mint a versenytársainknál. Ha egyébként ezt a leverage rátát alkalmaznánk náluk, akkor a legtöbb versenytársunknak a ROE mutatója 10 vagy jóval 10% alatt lenne.
Befolyásolja egyébként jelenleg az iráni háború az OTP-nek a terveit? Értelemszerűen ez a kamat csökkentési várakozásokra már is hatással van a különböző piacokon. Van-e esetleg más olyan lényeges tényező, amit itt érdemes megemlíteni?
A válság február 28-án kezdődött aktuálisan. Azzal számoltunk, hogy Magyarországon az év végére 6% körülre csökken az alapkamat, Most a piacok a forward ráták inkább 7%-ról beszélnek. Az ECB esetében változatlan kamatszinttel számoltunk 2%-ról beszélünk. Itt most a forwardok azok inkább 2,5%-ot említenek. Egyébként egy bank számára általában a kicsit magasabb kamatkörnyezet az a kamatbevételek szempontjából legtöbbször pozitív szokott lenni, természetesen egy bizonyos határig, tehát azért itt nem gondolok ilyen 10%-os kamatkörnyezetre, mint amennyi Magyarországon volt pár éve, azért nem szerint jelentősen visszafogja a hitelvolumenek növekedését. Úgyhogy összességében egy 25-50 bázispontos esetleges alapkamat emelés, akár Magyarországon, akár az ECB-nél, az összességében a nettó kamatbevételeket pozitívan befolyásolja.
Beszéljünk egy kicsit részletesebben a frissen riportált negyedévről. A konszenzussal szemben a legnagyobb eltérést a működési költségeknek a 20%-os növekedése okozta. Ott milyen dinamikákat lehet látni?
Nem a mundérbecsületét védem, a negyedik negyedében volt 20%-os, évesen idézel csak 14% volt, a bevételek egyébként 12%-kal nőttek. Itt a fő költséggeneráló tényező úgy negyedéves, mint éves szinten, alapvetően a headline infláció. Ugye ezt a legtöbb országban a lényegesen meghaladó bérinfláció okozta, illetve továbbra is jelentősek az IT és fejlesztési beruházások. A negyedik negyedév kapcsán pedig azt tudom mondani, hogy egyrészt itt voltak szezonális hatások, amikor a menedzsment többé-kevésbé látja, hogy jól alakulnak a számok, nem maradnak el a bónuszfizetések, egyrészt ez jelentkezett, illetve az előbbiekben már mondtam, hogy Magyarországon volt egy egyszeri tétel, ez a Gödöllői Kastély programban való 20 milliárdos részvétel, nem kevés összeg, enélkül gyakorlatilag ez a dinamika ez lényegesen kisebb lett volna.
Szintén kiemelted, hogy a hitel állomány növekedésére hazánkban az otthonstart támogatott lakáshitelprogram bevezetésének kulcs szerepe volt. Itt milyen folyamatok látszódnak idén? Kitarthat-e a hitelezési lendület?
Igaz, az otthonstart egy nagyon komoly lendületet adott a volumeneknek, bár hozzátenném egyébként, hogy az első 9 hónapban a magyarországi jelzálog hitelállomány már 9%-kal nőtt, tehát hogyha ezt évesítjük, akkor az nagyjából 12%-os növekedést eredményezett volna. Most a program ezt jelentősen meglökte, ennek köszönhető, hogy 2025-ben az éves jelzálog hitel dinamika 21%-ra ugrott. Egyébként szeptemberben nagyjából 100 milliárd, a negyedik negyedévben pedig további 275 milliárd volt az otthonstartra beadott hitelegényeknek az összvolumene. Ami a 26-os évet illeti, januárban volt egy marginális mérsékelt szezonális gyengülés, de február már jól alakult, és mi úgy gondoljuk, hogy az első fél évig ez a lendület ki fog tartani, és utána meglátjuk, hogy a választások után bármely kormányzat hozzányúl-e ehhez a fajta támogatott hitelkonstrukcióhoz. Egyébként ami még fontos, és ez örömteli számunkra, 2025 végén az otthonstart programban az OTP piaci részaránya 43%-os volt, ez jóval meghaladja a jelzálog piaci részesedésünket, ami egyébként szintén magas, 35,5%-os. És ami a többi szegmest illetné, kedvezően alakultak a fogyasztási hitelállományok, 2025-ben nagyjából egy ilyen 18%-os volt a növekedés, úgyhogy 2024-ben is erős volt az állományi dinamika, illetve nagyon pozitív fejlemény, hogy végre a vállalati hitelállományok is érdemben tudtak nőni, és 2025 folyamán Magyarországon a vállalati volumenek kétszámegyel nőttek, javult a piaci részarányunk is, minden idők legmagasabb részarányát 21%-ot értünk el a hazai piacon.
Céltartalék képzésre főleg Oroszországban volt szükség. Mennyire maradt fontos ez a piac a csoport számára?
Az éves kockázati költségeket nézve ennek nagyjából a fele ez Oroszországban került megképzésre. Ebből viszont nem az a következtetés adódik, hogy ott romlott volna a portfólió. Egyszerűen arról volt szó, hogy nagyon jelentős volt bizonyos szegmens, elsősorban a fogyasztási hitelek növekedése, ez év per év alapon 36%-os volt, és gyakorlatilag az OTP-nél a prudent céltartalékolási politikának bevett része, hogy igyekezzük magasan tartani a fedezettségi rátát. Ez az OTP Oroszország esetében közel 100%-os, tehát ahogy nőttek a volumenek, ugyanúgy a megképzett céltartalékok volumene is nőtt, ennek megfelelően ugye az összvolumen is nőtt. Egyébként pedig Oroszország volt az a piacunk, ahol az előretekintő céltartalékolás lehetővé teszi azt, hogyha esetleg romlást azonosítunk be, vagy romlási lehetőséget, akkor előzőleg már provizionáljunk. Hát itt ez következett be. Eredetileg Oroszország esetében 2026-ra nagyjából 0,5%-os, 0,6%-os növekedést prognosztizáltunk, tehát van egy érdemi csökkenés. Hozzá kell viszont tennem, hogy a legutóbbi irányfejlemények fényében úgy tűnik, hogy szinte Oroszország egyedüli haszonélvezője ezeknek a fejleményeknek a magas olajárának köszönhetőleg, tehát elképzelhető, hogy idővel esetleg az orosz gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzést felfelé fogja majd a bank revidálni.
Összességében milyen várakozásokat, célkitűzéseket fogalmazott meg a menedzsment 2026 kapcsán? Lehet-e esetleg nagyobb akvizícióra számítani?
Mindig egy adott pénzügyi év lezárását követően szoktuk közzétenni a várakozásainkat. Ezekben nem olyan sok konkrét szám szerepel, viszonylag óvatosak a megfogalmazások, adunk lehetőséget arra is, hogy egy-egy pont tekintetében túlteljesítésre kerüljön sor. Konkrétan tehát, amit mondunk, az árfolyam szűrt, teljesítő, organikus, tehát semmilyen akvizíciós hatás nem tartalmazó hitelállomány növekedés nagyjából a 2025. évi 15% körül alakulhat. A nettó kamatmarzs szintén a 2025-nek megfelelő 4,34%-os szint körül alakulhat. A működési költségbevétel mutató az némileg meghaladhatja az előző évit, ugye tavaly emlékeztetően 41,7% volt, ez egy picikét magasabb lehet. A kockati profil és a hitelkockati költségráta pedig a tavalyi évhez hasonlóan alakulhat. Ahol további csökkenést várunk, de ismétlem, ez nem feltétlenül negatív, sőt nem negatív. Ez az, hogy a ROE mutatónk, a tőkearányos megtérülésünk, az egy picit alacsonyabb lehet, mint a 2025. évi, ez a 21,6%. Az OTP nagyon jól tőkésített bank. Ha ugyanezeket a mutatókat alkalmaznánk a versenytársaknál, akkor lényeges ROE csökkenést látnánk bármelyiknél. Kérdezted az akvizíciót. Gyakorlatilag az OTP Management folyamatosan keresi az értékteremtő akvizíciós lehetőségeket. Talán annyi új volt az idei előrejelzésben, hogy megneveztünk egy konkrét földrajzi területet is, ami érdekelheti a bankot, ez Közép-Ázsia, de emellett egyébként számos más földrajzi régióban is nézelődünk, tehát az OTP-re mindig is jellemző volt, hogy egyszerre több vasat is tartunk a tűzben. 2026-ban remélhetőleg sor kerülhet akvizíciós bejelentésre.
A menedzsment részvényenként 1071 forintos osztalékot javasol, mindemellett 2025 során jelentős saját részvény visszavásárlások is történtek. Mekkora tartalék maradhat az idei évben piaci vásárlásokra?
Sokszor meg szokták kérdezni a menedzsmenttől, vagy tőlünk is, befektetői kapcsolatoktól, hogy mi az OTP-nek a tőkeallokációs politikája, és itt alapvetően négy prioritás van, és sorrendben mondanám ezeket. Az első és legfontosabb az, hogy legyen megfelelő tőkénk az organikus növekedés biztosításához. A második, hogy legyen elegendő tőkénk, ha egy kedvező akvizíciós lehetőség kínálkozik, és az OTP ezt komolyan mérlegelné. A harmadik az az osztalékfizetés. Itt leginkább azt szeretnénk tartani, hogy minden évben fokozatosan növelni a kivizetésre kerülő osztaléktömeget. Ugye 2025-ben 270 milliárd forintnyi osztalékot fizettünk ki, idén pedig az a javaslat a közgyűlés felé, hogy 300 milliárd forint legyen a kifizetendő osztaléktömeg. Végül pedig a kérdésedre visszautalva saját részvényvásárlás. Ezt a lépést ezt mindig egyeztetni kell, illetve engedélyeztetni kell a felügyelettel, viszont ennek közvetlen hatása, hogy ahogy a felügyeleti engedélyt megkapjuk, azonnal le kell vonni a szavatoló tőkéből azt az összeget, amire engedélyt kaptunk. Ennek megfelelően inkább lépésekben, nem pedig egyszerre nagy összegre kérjük ezt az engedélyt. 2025 folyamán egyébként mindösszesen 192 milliárd forintnyi saját részvény visszavásárlása került sor, és a menedzsment úgy gondolja, hogy 2026-ban is folytatódhatnak a részvény visszavásárlások.
Jelentős emelkedést mutatott az elmúlt néhány évben az OTP részvényeknek az árfolyama. Nemrég történelmi csúcson is járt a kurzus. Hogyan változott a részvények értékeltsége? Van-e szignifikáns eltérés a versenytársakhoz, a peer grouphoz képest?
Biztosan véletlen egybeesés, de 2025-ben ünnepeltük a 30. évfordulóját annak, hogy az OTP 1995-ben piacra lépett, tehát a részvényei bevezetésre kerültek a budapesti tőzsdén. azóta egy nagyon masszív, közel 400-szoros árfolyamemelkedés sikerült elérni, aminél biztos van magasabb, globális szinten, nem sok egyébként, egyszer utána néztem, találtam egy indiai céget, de azért ez meglehetősen tiszteletet parancsoló. 2025 kapcsán az árfolyam az 62%-kal emelkedett év per év forintban, ha valaki pedig dollár befektető, akkor még élvezhette a forint-dollár nagyjából 16-17%-os felértékedését, tehát ilyen közel 80%-ot tudott realizálni, ami azért nem rossz. Nos, a mindenkori legmagasabb árfolyamot, árfolyam csúcsot, az február 4-én értük el, közel 42 ezer forint, 41.890 forint, tehát az akkori price book, tehát a saját tőke és a részvény árfolyamnak az együttes, ez olyan körülbelül kétszeres volt, a price earning az meg nagyjából egy ilyen 8-8,5-szeres volt. Azóta azért történt egy jelentős korrekció. Egyébként ez nem OTP specifikus, majdnem minden részvény, de hát a bankszektort azt eléggé megütötték az elmúlt 2,5 hétben az iráni fejlemények kapcsán. Egyébként úgy értékeljük, hogy továbbra is van érdemi árfolyam növekedési lehetőség, anélkül, hogy bármilyen konkrét árfolyam szintet említenék. Inkább azt tudom mondani, hogy aktuálisan a legmagasabb célár az OTP esetében, ez a múlt héten jött ki, az 49 ezer forint, és egyébként aktuálisan az átlag, ez nagyjából arra a 6-7 elemzőre vonatkozik, akik a elmúlt 4-5 hónapban frissítették a modelljeiket, ott pedig közel 45 ezer forinthoz tendál a célár, amit általában ugye 12 hónapra előre szoktak adni. Úgyhogy mi úgy érezzük, hogy akkor van még bőven kraft a részvényben. Egyébként pedig úgy gondoljuk, hogy az OTP esetében két diszkont faktor biztosan benne van az aktuális árfolyamban. Az egyik az orosz-ukrán háború, az oroszországi jelenléttel kapcsolatos diszkont, a másik pedig a hazai szabályozói környezet mondjuk úgy viszonylag rapid, gyors változásai, amit nem feltétlenül szokott pozitívan nézni a piac. Tehát ezek a fajta diszkont faktorok akár ki is árazódhatnak az év során.
A részvényeken túl térjünk át egyéb tőkepiaci instrumentumokra is, hiszen egy minden tekintetben aktív kibocsátóról van szó. Milyen kiemelt forrásbevonásokat hajtottatok végre az elmúlt időszakban?
Mi az idei évet illeti, januárban már volt egy 500 millió eurós MREL kötvénykibocsátásunk, ugyancsak volt egy 500 millió eurós jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevél tranzakció, és a terveink szerint az év hátrálévő részében további benchmark nagyságú, ugye ez euróban, dollárban mindig 500 millió vagy annál nagyobb összeget jelent, tehát további hasonló tranzakciókra kerül egy sor. Ami az OTP esetében érdekesség, hogy nem csak a hitelportfóliónk diversifikált, hanem forrás oldalon is igyekszünk diversifikálni a forrásszerzési lehetőségeket, és hát a dollár, illetve euró piac mellett például Kínából is, a kínai piacról is, kínai bankszektortól, vagy pénzügyi szektortól, tőkepiacról is vontunk már be forrásokat, és az idén ez folytatódik. Márciusig akár ez a 150 milliót is elérheti euróban, denominálva egyébként, tehát az eredeti kibocsátási nem az a yuan, de az gyakorlatilag elszvopoljuk euróra. És ezek azért is hasznos instrumentumok, mert rendkívül költséghatékonyak, emellett pedig jól kiegészítik az euróban vagy dollárban megvalósuló tranzakciókat, ráadásul nem kanibalizálják azokat a befektetői bázisokat. Egyébként nem csak kibocsátunk, hanem jelentős lejárataink is vannak. Idén ez a lejárat, ez körülbelül 1,1 milliárd euró, tehát miközben kibocsátottunk eddig 500 millió MREL képes kötvényt, a túloldalon 1,1 milliárd euró fog lejárni, és majd meglátjuk, hogy ezt részben, egészében refinanszírozni fogjuk-e. Hogyha összehasonlítjuk az OTP-t a többi kelet-európai, itt hangsúlyoznám a kelet-európait, és akkor az Erste Raiffeisen az legyen egy picikét más, mert ott az anya az Nyugat-Európában üldögél. Messze az OTP csoport a legnagyobb kibocsátó. Ha az MREL kötvényeket, jelzálogleveleket összevesszük, akkor nagyjából egy olyan 7-7,2 milliárd eurónyi kibocsátás történt az elmúlt időszakban. A legnagyobb lengyel banknál ez a szám, ez 4-essel kezdődik, és hát ugye a többiek meg lényegesen alatta vannak, lett légyen ez akár szlovén vagy román kibocsátó. Úgyhogy ez is egy rendkívül fontos, hogy nem elég, hogy nagyon jó az ismertsége az OTP-nek, mint részvénykibocsátó. Ezzel párhuzamosan mindent megteszünk azért, hogy a kötvénypiaci elfogadottságunk is kiváló legyen. Még valamit hagyd tegyek hozzá zárásként. 2025 azért is érdekes volt az OTP szempontjából, mert az a ritkaság fordult elő, hogy az OTP hitelminősítői besorolása a Standard & Poor's-nál egy szinten meghaladja a szuverén hitelminősítés besorolását, hogy ez nagyon-nagyon ritka, tehát ha úgy globálisan szétnéz az ember erre, 1-2-3, de mindenképp egy kézen megszámolható példa az, ami tudja ezt mutatni, és leginkább itt az OTP diversifikált pozícióit, üzletpolitikáját emelte ki a hitelminősítő. Egyébként pedig, hát hogyha ránéz az ember akár a könyvünkre, akár az eredmény struktúránkra, ugye a könyvekben nagyjából a harmada csak ma már az OTP Magyarország, a többi az a külföldi csoporttagoknál van, hitelbetét arányában egyaránt, ami pedig a megtermelt adózott eredményt illeti. Az OTP Magyarország aránya az 29%, szemben a nem magyar összes többi csoporttag 71%-os profit hozzájárulásával, tehát egyáltalán nem magyar bank vagyunk, hanem egy meghatározó kelet-közép-európai pénzintézet.
Köszönjük, hogy megosztottad a hallgatókkal ezeket a részletes információkat. Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a lehetőséget, mindenkinek sok sikert és kellő türelmet, remélhetőleg az árfolyam az hamarosan vissza fog pattanni.
Ez még mindig a prémium kategória.
Frissen tette közzé 2025-ös tényszámait a Waberers csoport. A növekedés továbbra is stabil maradt, ahogy ezt az elmúlt években megszokhatták a befektetők, de mit rejtenek a részletek? Itt van a stúdióban Erdélyi Barna, a Waberers csoport igazgatósági tagja. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
Menedzsment szempontból hogy alakult a 2025-ös év, azon belül is az utolsó negyed év, amit riportáltatok?
Azt gondolom, hogy az utolsó negyed év szerves folytatása volt az első három negyed évnek, és a 2025-ünkre büszkék vagyunk. Igazából a pénzügyi mutatóink azok sohasem voltak ilyen magasságban, mint év végén, amit látunk. Az EBITDA-nk az közel 120 millió euró, az EBIT-ünk, amit egy kulcsmutatónak tekintünk, az közel 60 millió euró, egész pontosan 58, és az eladósodottságunk pedig rendkívül alacsony mindemellett, annak ellenére, hogy jó pár olyan projektet csináltunk meg, amihez anyagi befektetésekre is szükség volt, és igazából nem csak önmagukban mutatnak pozitív trendeket ezek a mutatók, hanem hogyha a korábbi időszakhoz, vagy akár a saját terveinkhez képest nézzük őket, akkor is egy elég dinamikus növekedés látható. És azt hiszem, hogy az is igaz, hogy a tényezők mögötte azok sokféle, nagyon sokféle irányból táplálkozik ez az eredmény.
Beszéljünk is akkor a két üzletágról részletesebben. Milyen mérföldköveket emelnél ki a logisztikai, illetve a biztosítási szegmensből?
Ha az összcégcsoport szintjén nézzük a számokat, akkor az látszik, hogy a pénzügyi eredmény 40%-a az most már olyan jogi egységekhez, vagy olyan tevékenységekhez köthető, ami nem tekinthető a Waberers csoport klasszikus és tradicionális tevékenységéhez, vagy profiához. Miért mondom ezt el? Azért mondom el, mert szerintem a 2025 az egy olyan zárt pénzügyi év, ami jól mutatja azt, hogy a korábban lefektetett és talán tudatosan követett stratégiánk, az sikeres, és hogy ez a cégcsoport, ez már nem az a cégcsoport, ami volt. És ez azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogyha egy dolgot kéne kiemelni a 2025-tel kapcsolatban, akkor ezt emelném ki. Hogyha lejjebb megyünk szegmensek szintjére, a logisztikában az egyik fontos mérföldkő, amiről beszélnünk kell, hogy azok az akvizíciók, amiket korábbi időszakban megtettünk, azok most már termelnek. Komoly lenyomata van már egyik oldalról a vasúti jellegű, vagy intermodalitás jellegű tevékenységeinknek. Látható benne a regionalitás, és nagyon komolyat lépett, hát most hadd egyszerűsítsem így, hogy az ingatlanos üzletágunk. Ugye most már jó pár negyed év óta kommunikálunk arról világosan, hogy a országos logisztikai hálózat fontos nekünk, fontos, hogy legyenek ott raktáraink, ahol az új ipari zónák nőnek ki Debrecenben, Szegeden, Nyugat-Magyarországon. Tehát ez is egy nagyon fontos összetevője volt a 2025-ös évünknek. Hogyha a biztosítási szegmensről beszélek, ott is többféle ellentétes hatás volt, de ami igazán növelte a biztosítási szegmenst, és gyakorlatilag itt árbevétel tekintetében dupláztunk, az egyértelműen a postabiztosítónak az akvizíciója. Ugye ez az akvizíció, ez dátum szerint 2024. november végén zárult. de valójában üzleti tevékenység meg üzleti év szempontjából 2025 az, amikor először konszolidálni tudtuk az eredményeket. Úgy gondolom, hogy a számok azok magukért beszélnek, tehát itt akár árbevétel szinten, akár eredmények szintén egy nagyon komoly dinamizmus látható. De persze ez sem egyszerűsíthető ennyire le, mert itt is amellett, hogy a postabiztosítók megjelentek, mint új jogi egységek, nagyon komolyan tudtuk növelni az üzleti eredményességüket, ami részben köszönhető volt annak is, hogy évelején ugye komoly pénzügyi források szabadultak fel a lakosságnál a államkötvény lejáratok kapcsán, és ezzel a lehetőséget tudtunk élni. Ugye az adózási környezet is úgy változott, hogy ha az államkötvény állományát egy-egy ilyen pénzügyi szervezet tudta növelni, akkor jobban járt adózásilag, ezzel is tudtunk élni. A Granit biztosító belépett az egészségügyi biztosítási piacra és a készülék biztosítási piacra. Ezek új tevékenységek és a diverzifikációs stratégiánkra rímelnek, de hogy mondjak negatívat is, azt látjuk, hogy megint bizonyos szegmensekben a kötelező biztosítási piacon nem fenntartható árakkal versenyeznek piaci szereplők, ami azt gondoljuk, hogy majd később visszaüt, de ez például a kötelező biztosítási szegmensünket, vagy a kötelező biztosítási termékeinknek a sikerességét nem segítette.
Hogyha megnézzük a konkrét számokat a két fő szegmensben, akkor azt lehet látni, hogy az üzemi szintű eredménye az EBIT a logisztikai szegmensben mind negyedéves, mind pedig éves alapon valamelyest visszaesett. Mi áll ennek a hátterében?
Hadd fogalmazom át azt, amit mondtál. Én inkább úgy mondanám, hogy a logisztikai üzletágunkban éves szinten, meg negyedéves szinten is a végtelenül nehéz környezet ellenére fent tudtuk tartani az eredménytermelő képességünket. Ha európai ipari termelését nézzük, hogyha az európai gazdasági környezetet nézzük, és ennek a szegmensünknek egyértelműen az európai piaca környezete, és nem a magyar piaca környezete, akkor egy kifejezetten nehezített pálya volt. Hogyha kicsit mélyebbre megyünk, akkor világosan kommunikáltuk az év során, hogy a lengyel szervezeti egységünk, a Linknek egy komoly reorganizációja zajlik, amin nagyrészt túl vagyunk. Itt ugye flotta méretet is csökkentettünk, annak érdekében, hogy a lengyel szabályozó környezetben bekövetkezett kedvezőtlen változásokat ellensúlyozni tudjuk. A jelentésünkben mindenképpen világosan írunk róla, hogy az in-house logisztikai ügyfélportfóliónk is a hazai logisztikai tevékenységünk kapcsán átrendeződött. Ez a portfólió egyébként nagyon komoly autóipari kitettséggel rendelkezik, és hát aztán elmondhatjuk, hogy 2025 az talán az európai autóiparnak nem a legsikeresebb éve volt, aminek ilyenkor van hatása ránk nézve is. Ugyanakkor ezeket a kihívásokat tudtuk új üzletekkel ellentételezni. Tehát hulladéklogisztikában nagyon komoly lépéseket tettünk, új projektjeink vannak, Ázsia és Európát komplett supply chain-nel összekötő projektek kapcsán, tehát azt lehet mondani, hogy voltak a logisztikai üzletekben olyan kihívások, amik lefele tolták ezt a fajta eredményességet, de voltak olyan új projektjeink, meg olyan új üzleteink, amivel ezeket a hatásokat ellentételezni tudtuk. Tehát összességében, hogyha ezt így nézzük, és a menedzsment így nézi, akkor mi azt egy jó teljesítménynek gondoljuk.
Maradva az üzemi szintű profitabilitásnál, az látszódik, hogy a csoportszintű általad is említett 58 millió eurónak közel kétharmadát azt a biztosítási szegmens szállította. Itt nagyon dinamikus a növekedés, kiemelted a postabiztosítóknak az akvizícióját. Ha az utolsó negyedévre fókuszálunk, akkor ott az év per év alapú bázishoz képest 18%-os volt a növekedés, és ez az utolsó negyedévben 10 millió eurós EBIT-et jelentett. Mennyire lehet ezt a jövőre nézve kivetíteni vagy prolongálni, milyen tartalékok lehetnek ebben az üzletágban a következő negyedévekben, években?
A biztosítási üzletágunk összességében sikeresen működött, ugye arra már utaltam, hogy 2025 volt az első üzleti év, amikor tulajdonképpen kettő, vagy hát jogi egységek számát tekintve három biztosítóval rendelkezik a társaság. Van-e még potenciál a biztosítóinkban? Van, hogyha a belső folyamatokat meg az integrációt nézzük. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy az eredmény az, ami látható, meg ami 2025-öt jelmezte, az fenntartható. De azért egy cégnek nem csak belső dolgai vannak, hanem egy piachoz is igazodnia kell. lássuk meg, hogy milyen lesz a 2026-os év. A 2025-ös évben is voltak olyan tényezők, amikre ma már nem emlékszünk. 2025 nyarán volt egy komolyabb viharhullám, végigvonult az országon, a postabiztosítóban elég komoly lakásbiztosítási szerződések száma, nyilván az nem érintette pozitívan, tehát nehéz ilyen módon megjósolni azt, hogy 2026-ban ez hogyan is fog alakulni, de azt tudom mondani, hogy az integráció még nincs befejezve, és hogy azt gondoljuk, hogy a 2025-ös eredményekben a biztosítók tekintetében nincs olyan nagy egyszeri hatás, ami ilyen módon torzítaná, vagy hátráltatná azt, hogy 2026-ban ismételni tudjunk.
Aktuális kérdés, február végén kirobbant a Közel-Keleten az iráni háború, és hát ez jelentősen megemelte az üzemanyagárakat az olaj árakon keresztül. Hogyan hat ez jelenleg a Waberers csoportra? Mennyire mérlegeltétek az ezekhez kapcsolódó kockázatokat?
Azt gondolom, hogy minden felelős menedzsment mérlegeli az ehhez kapcsolódó kockázatokat, de nálam sokkal okosabb emberek és a világgazdasági folyamatokat sokkal jobban értő szakértők sem tűnnek most nagyon határozottnak azzal kapcsolatban, hogy megjósolják, hogy ez meddig fog tartani, meg milyen hatásokkal lesz a világ gazdaságára. Úgyhogy ezzel szeretnék kifejezetten óvatos lenni. Azt látjuk, hogy az üzemanyagárak rövid távon megborultak. Az is tény egyébként, hogy a 100 dollár fölötti olajár az nem ismeretlen, tehát ha jól emlékszem, akkor volt ilyen 2022-ben is, korábbi években is volt ilyen, és egyébként mivel az olajár az viszonylag régóta volatilis, és mindig is egy nagyon komoly költségtényezője volt a logisztikai tevékenységnek, ezért az egy bevett gyakorlat ebben a szektorban, hogy úgynevezett üzemanyag klauzulák vannak a szerződésünkbe építve, amik bizonyos periodicitással automatikusan szerződéses alapon követik az olajának a változását. A jó hír az az, hogy ilyen klauzuláink vannak, és ezek le fogják követni a folyamatokat. Biztos, hogy a márciusi hónapunk az ilyen módon érintett. Amin dolgozik a ezért felelős jellemzően kereskedelmi csapat most, hogy mivel ezek a klauzulák általában egy-két hónaposak vagy negyedévesek, hogyan tudjuk a forduló napjaikat előrehozni, és megállapodni abban az ügyfelekkel, hogy addig, amíg ez a volatilis időszak tart, addig ne ilyen hosszú idő alatt, hanem nagyon gyors reakcióidővel, akár egy-két hetente aktualizáljuk az árképletben az üzemanyagárat, ami igazából az ügyfeleinket is védi, meg minket is véd. Tehát, hogy ilyen módon igen, van üzemanyagárhatás, igen, ezzel kezdeni kell valamit, de erre van bevett gyakorlat a szektorban, és egyébként dolgozunk rajta, hogy minél rövidebbre tudjuk venni az ezzel kapcsolatos negatív hatást. Az, hogy ennek a háborúnak milyen egyéb következményei vannak, és abból mi az, amit Európában és utána majd ennek megfelelően a Waberersben látni fogunk, én ebben most nagyon óvatos lennék. Biztos, hogy nem segíti a világgazdasági folyamatokat. Ugye látszik, hogy Ázsiában már most is nagyon komoly rövidtávú hatások vannak, hogy ez abban fog tükröződni, hogy bizonyos gyártási kapacitások megint vagy még inkább visszakerülnek Európában, vagy abban fog tükröződni, hogy lassuláson, ami átterjed Európára is, vagy hogyan is fog ez kinézni, én azt gondolom, hogy ez korán van.
Tavaly valamikor a tavaszi időszakban egy befektetői napon ismertettetek, ugye akkor egy középtávú stratégiát, várható ezzel kapcsolatban valamilyen frissítés?
Idén is tervezünk egy befektetői napot a Q1-es eredmények ismeretében, és a korábbi évek gyakorlatától eltérően az éves számokkal együtt azért nem közöltünk jelenleg éves várakozást, mert azt gondoljuk, hogy érdemes kivárni azt, hogy megnyugszanak a kedélyek, és kicsit stabilabbá válik el a környezet. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a reménye, hogy igen, és így vagy úgy szeretünk megalapozott várakozásokat közölni. A menedzsment ezen az általad is említett negyedéves eredményeket és akár stratégia update-et is tartalmazó alkalmon fogja megtenni.
Szintén friss hír a csoport házatájáról, hogy 100 millió euró össz névértékben fix kamatozású 12 éves lejáratú zártkörű jegyzéssel kibocsájtott kötvényeket helyeztetek forgalomba. Mire fordítjátok a befolyó összeget, mekkora jelentősége van ennek a csoport beruházási, illetve jövőbeli terveire vonatkozóan?
A jó hír az az, hogy vannak még ötleteink. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek dinamikusak voltak, és azt reméljük, hogy a következőek is azok tudnak lenni. Úgy gondoljuk, hogy raktárlogisztikai illetve raktárhálózat építés tekintetében van még tér. Ide kapcsolódik, hogy belátható időn belül adjuk át majd a debreceni csarnokunkat a BMW gyár mellett, de szeretnénk Szegeden is terjeszkedni a tekintetben. Szó van arról is, hogy Budapest környéki bérelt ingatlanokat kiváltsunk saját ingatlanokkal, már itt részleges kiváltásról beszélek. Szó van nem magyarországi lokációról is, tehát hogy ez egy jelentős fókusza a beruházásainknak. Továbbra is gondolkozunk, és a szomszédos országokat folyamatosan vizsgáljuk külföldi akvizíciók szempontjából. A cégportfóliót, hogyha megnézzük, akkor több olyan lányvállalatunk van, ahol ugyan többségünk van, de nem teljes a tulajdon hányadunk, és úgy gondoljuk, hogy vannak olyan pozícióink ezek közül, amit érdemes lenne 100%-os tulajdonnál tenni, és erre általában a opciós jogunk meg is van a szerződések alapján, és lehetnek a más olyan logisztikai infrastruktúrát érintő beruházásaink is, amik forrást igényelnek. Ugye stratégiai megállapodást kötöttünk a reptérrel, stratégiai megállapodást kötöttünk a Gyesef Kargóval a potenciális akvizíció megállítása után. Ezek azok a témák, amikkel szeretnénk tovább menni, és amikről beszélni szoktunk. Kétszer annyi ötletünk van, mint amekkora forrást ez biztosít, és persze dolgokat nem csak megvenni kell, hanem utána megszervezni is, meg működtetni, úgyhogy igyekszünk majd egy józan ütemtervet követni, de ezek azok az irányok, amelyekben menni szeretnénk.
A részvényesek biztosan örülnek annak, hogy az igazgatóság a tavalyi üzleti év után 140 forintos részvényenkénti osztalék kifizetését javasolja. Ez szépen illeszkedik egyébként az elmúlt években kifizetett 100-120, illetve 134 forinthoz. Erre lehet számítani majd a következő időszakban is egy stabil, de folyamatosan növekvő osztalékra?
Próbálunk következetesek lenni, mert azt tanultuk, hogy az fontos a piacnak. A 140 forintos osztalék, amit javasol az igazgatóság, ugye ezt a közgyűlésnek még el kell fogadnia, ezt itt gyorsan tegyük hozzá. Ugye április 9-én lesz a közgyűlésünk. Azt szeretnénk mutatni, hogy amellett, hogy egyébként a szükséges forrásokat igyekszünk megteremteni, meg megőrizni a potenciális üzletfejlesztésekre, amelyet osztalékágon is javítjuk a tulajdonosainknak a befektetésük megtérülését. Itt nem annyira zárójelbe jegyzem meg, hogy az elmúlt egy évben 33%-kal nőtt a részvénynek az értéke, ami szerintem szintén egy jó hír. Szóval, hogy igen, igyekszünk következetesek lenni. És az utóbbi években ezt az osztalékpolitikát követtük, és ma nem ismerek olyan információt, vagy olyan hatást, ami miatt ezen változtatni szeretnénk, de hogy mi lesz egy év múlva, azt nyilván megígérni nem tudom, csak azt tudom mondani, hogy most ez az irány, amit követünk, és nincs másik, amit követni szeretnénk.
Kiemelted a részvények elmúlt időszakban mutatott pozitív teljesítményét. Kérdés ugyanakkor, hogy az értékeltséget azt hogyan látja a menedzsment. Ha valaki megnézi a különböző kulcsmutatókat, gondolok itt EV per EBITDA-ra, vagy EV per EBIT-re is, akkor meglehetősen nyomottnak tűnik az árazás. Mit tud tenni a menedzsment annak érdekében, hogy ezek javuljanak a jövőben? Milyen elképzeléseitek vannak ezzel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy most nincs olyan mutató, amihez képest ez a részvény nem masszívan alulértékelt. Vagy legalábbis én nem ismerek ilyen elemzést. Meglátjuk majd, hogy az elemzőházak, akik követik a Weberes csoportot, frissítik az előrejelzésüket, vagy a célárukat, vagy sem. De az összes jellemzően használt, ilyen nagyon robosztus mutatószám, akár logisztikai szektor tekintetében, akár biztosítási szektor tekintetében mind-mind azt mutatja, hogy ez a részvény jóval többet ér, mint amilyen árszinten kereskednek most vele. És akkor a második kérdést érintve én azt gondolom, hogy két dolgot tudunk csinálni alapvetően. Az egyik az, hogy a cégnek továbbra is végeznie kell a munkáját. Tehát, hogy az azért egy tapasztalat a részünkről, hogyha lassan is, meg nagy csúszásra is, de a piac értékelni szokta az eredményeket, és továbbra is azt gondolom, hogy ennek a vállalatcsoportnak az egy nagyon fontos jellemzője, és egy nagyon fontos attribútuma, hogy itt vannak fundamentumok, és ezek a fundamentumok jól diverzifikáltak, és régóta léteznek. Nekünk az egyik fontos célunk a közeljövő és a középjövő tekintetében is az, hogy továbbra is tudjuk sikeresen végezni azt, amit eddig a cég követett, és ne csak az osztalékpolitika legyen következetes, hanem a teljesítmény is. A másik, ezt minél jobban megpróbáljuk elmagyarázni. Szerintem ez a másik, amit tudunk tenni, hogy minél többet, minél többféle irányban, minél érthetőbb módon kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ebben is elég sokat tettünk az elmúlt néhány évben, de hát, hogyha a részvényár nyomottságából indulok ki, akkor úgy tűnik, hogy itt még van házi feladat.
Figyeljük akkor továbbra is a Weberer tőzsdei sztoriát. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Erdélyi Barna Váberes csoport igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én is köszönöm a beszélgetést és szép napot mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, ne feledjék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.